Halló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Nyisztor Tinka néprajzkutatóval Kótáné Koltai Veronika beszélget. Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Kótáné Koltai Veronika vagyok. A következő percekben a moldvai Nyisztor Tinka néprajzkutatóval fogok beszélgetni, akivel személyesen idén nyáron ismerkedtem meg, amikor júniusban az általa vezetett Szent István gyermekei imacsoporttal ismét Vassurányba látogattak, és hát természetesen Szombathelyre is eljöttek. Akkor Tinkával többek között arról is beszélgettem, hogy már évtizedek óta küzd azért, hogy Pusztinában, Moldvában is magyar nyelven hallgathassanak szent misét a templomokban, és hát ez a küzdelem a mai napig nem ért még véget. Most viszont Tinkával nem erről fogok beszélgetni, hanem az életére leszek kíváncsi. Milyen volt a gyermekkora, kik voltak azok a személyek, akik az ő életében hatással voltak rá, és hát arról is kérdezem majd, hogy hogyan lett belőle néprajzkutató. Kedves Tinka, sok szeretettel köszöntelek a vonal túlsó felén, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésünket, és köszönöm, hogy a beszélgetés során is tegeződhetünk.
Én is sok szeretettel köszöntelek téged és a rádióhallgatókat.
Készültem én erre a beszélgetésre, és egy cikkben azt olvastam rólad, hogy Makacs Konok asszonynak neveztek téged. Én amikor júniusban találkoztam veled személyesen is, egy nagyon határozott, bátor kiállású nőt ismertem meg, aki az igazáért küzd, és nem csak a maga igazáért, hanem valamennyi moldvai csángó magyar igazáért. Te hogyan jellemeznéd magadat? Milyen ember? Ki Nyisztor Tinka?
Húha, ez nem könnyű. Én azt szoktam mindig mondani, amikor ezzel vádolnak, de egyébként nem teljesen igazságtalan, vagy makacs vagyok. Én azt gondolom, hogy egy radikális személy vagyok, és én most így a életemből, amit leéltem, azt látom, hogy bizony szeretek kitartani az igazságok mellett, amelyek nem mindig a saját igazságaim, hanem ezek ilyen evidens dolgok. Ez egyik, és a másik az is kiderült már, hogy azért szeretek embereken segíteni, bármilyen makacs tűnnék én, de igen, az igazság mellett, és főleg Jézusat jön, hogy támaszom, hogy szerintem igen, radikális vagyok, kitartok a saját gondolataim és véleményem mellett, és főleg kitartok az igazság mellett, nagyon figyelve, hogy az ne csak az én igazságom legyen. Szóval nem vagyok a könnyű eset, többször neveztek boszorkánynak, és de azt mindig nevetve fogadtam, mert mondtam, hogy az azért jó, mert már nem tudnak megégetni. Úgyhogy nyilván, hogy nem vagyok egy könnyű eset, de hát az időseket, a gyerekeket azért szoktam szeretni. Akit partnernek tekintek, azt látom, hogy azzal azért eléggé kemény szoktam lenni. Szóval vannak elvárásaim még, talán magas a mércém, ilyenek.
Gyerekkorodban is esetleg veled szemben volt egy ilyen határozott, keményebb vonalú elvárás? Hogyan emlékszel vissza erre?
Hát volt. Van egy-két eset, amikor határozottan egy nem tudom, egy 7 éves gyereknek honnan jut eszébe, hogy állítólag sírtam, hogy tehet szeretnék inni napközben, hát reggel este fejünk tehenet, de nekem megfejték a tehenet, és mikor ott volt a tej, akkor azt mondtam, hogy nem kell, öntsék vissza a tehénbe. És ez végig kísért, azért volt akaratom. De más nem, hát iskolában nem, az osztálytársimat kérdezem, mind azt mondják, hogy konokultam, nem konokultam, hanem elég ilyen csendes voltam és komoly. Hát nézd, azért most ezt nem akarom itt fényesíteni saját magam, de én kiváló tanuló voltam első osztálytól a 8-ig itt a faluban. Azért ütettem a dolgomat, és sokat besegítettem a állattartásban. Egész nyáron mindig én voltam a tehénpásztor, juhpásztor, nagyokat játszottunk, mindig gyűjtögettem finom dolgokat. Anyukám este mindig megvárta vacsorával, mert ha a lankásban voltam, akkor halat hoztam. Ha erdőközelben, akkor gombát, ha bozótosban, akkor ilyen szentgyőtt salátát, csiperkét. Én mindig gyűjtögettem. Nagyon ilyen családcentrikus voltam.
Egyedüli gyermek voltál, vagy voltak testvéreid?
Nem, 4-en vagyunk testvérek, én vagyok a 3. előttem volt egy bátyám, ő a legnagyobb, a nővérem, én és a húgom. És a legelső Marika az meghalt, 5-et szült édesanyám, és 4-en még élünk.
Hogyan emlékszel vissza a gyermekkorodra? Milyen volt?
Különösen nem volt rossz, nem tudom. Hát faluba éltünk, és védettek voltunk valahogyan. Édesapám eléggé szigorú és tekintés ember volt. Én az egyetemen tudtam meg, hogy a kategória, hová tartoztunk, az kulák volt. Édesapám kulák volt, még a családja is. De neki nagy tekintélye volt. Ő TSZ-ben dolgozott egész életében, utána saját motraival maradt. Úgyhogy nem voltunk a faluba. Azt úgy éreztem, hogy mintha valakik lennénk, vagy nem éppen a legegyszerűbb emberek vagyunk, de nem érzettem, mert a TSZ után már semmink nem maradt, szóval nem volt nekünk se éppen szegények voltunk, mint mások. Csak azt láttam, hogy a szüleim jobban tudnak gazdálkodni. Édesanyámnak az édesapja viszont, Kaszap Istvánnak hívták a nagypapámat, ő nagyon értelmes ember volt. És nagyon sokat mesélt nekünk gyerekeknek, és csupa értelmes dolgokat. Tudott olvasni és írni magyarul és románul, de hát románul írt inkább. Ő írt az összes kérést a faluba, akinek valami gondja volt, azért nem szerették a tanácsnál. És hát azért későbbre is kihatott az, hogy nagyapám az mindig jöttek úgymond akkor nekünk, hogy nagy emberek, hát értelmes emberek, és én mint gyerek nagyon ott, mindig ott voltam, és egy kicsit úgy bántott, hogy a gyerekeket miért nem kérdezik semmire. És mint utólag kiderült az egyik hát tekintélyes vendég az Domokos Pál Péter volt, a elég híres csángó kutató, hogy többször járt nagyapámnál, utána még más csángó kutatók is jártak, Halász Péter, aki szintén nagyon sokat letett az asztalra, és én nagyon szerettem volna tudni, hogy azok az emberek miért mennek az öregekhez, vagy miért pont a nagyapám az, de hát aztán az egyetem alatt megértettem, de még volt szerencsém Domokos Pál Pétert is megismerni. Úgyhogy lehetséges, hogy a néprajzot ezért is tanultam, mert én azért mindig szerettem volna egy kicsit többet tudni a saját kultúrámról, hiszen a gimnázium alatt itt semmit nem tanultunk arról, hogy Moldvában magyarok, semmi, ez tabu téma volt, és éreztem, hogy valamit többet kellene tudnom. A nagyapám azért mondott dolgokat, de általában, hogy érkeztek a magyarok, hogy a húst a nyereg alá tették, én nem tudtam, hogy miért szeretik a romlott húst, aztán kiderült, hogy csak puhították, de ez az egyetemen. Nem volt rossz gyerekkorom, én azt gondolom. Inkább mikor már felnőttem, akkor kezdtem ütközni olyan dolgokból, ami a magyarságomból fakadott.
Otthon egyébként magyarul beszéltetek?
Abszolút. Az én koromban, az egész faluban mindenki magyarul beszélt. 61 az az év, amikor az egy anyuka megtanította a gyerekét románul, hogy boldoguljon az iskolába. És utána bizony rászoktak, hogy manapság minden anyuka románul tanítja a gyerekét, de én 60-ban kezdtem a tanulmányaimat, vagy 64-65-ben, és senki nem tudott románul az osztályban. Én tudtam egy pár szót, ma azelőtt voltam a kórházban körülbelül 6 hétig, sárgaságban, és egy pár szót tudtam, de én is annyit, hogy kikérezkedtünk a WC, viszont helyes volt, ha tanítónéni tudott magyarul, csak nem szólalt meg. Úgyhogy bármit, ha mondtunk, akkor kiengedtek. Nem volt rossz élményem, mert én mindig jó tanuló voltam, és pusztinában nem zaklattak azzal, hogy magyarok vagyunk. Szünetben magyarul beszéltünk, hiszen tanárok is biztosan, hogy látták, hogy mindenki magyar, tették a dolgokat úgy, ahogy tudták, de legtöbb kollégám a 8 osztály elvégzése után se tudott jól románul, szóval nem volt könnyű, de hát mondom, nekem azért volt könnyen, mert volt sikerélményem, jó tanuló voltam.
A családodban a hit milyen szerepet töltött be? Szüleid, nagyszüleid vallásosak voltak szintén?
Igen. Mondjuk apukám nem volt egy vallásos ember, de a nagyszüleim, itt mindenki vallásos volt. Szóval most olyan, nem tudom, hogy ki volt a vallásosabb, vagy nem, de itt mindenki mindig templomba járt. Hát azért mondjuk az én anyukám nem járt reggel este, de olyan is volt, aki igen. A nagyapámnak valamilyen baleset után nem tudott jól menni, biccentett, és ő öregkorára már nem járt a templomba, de nagyon sok könyve volt, és emlékszem, mindig énekel, magyarul misézett ott mondta magáét, viszont fiatal korában ő nagyon sokat járt a templomba, és voltak is gondjai a papokkal, azon szórakozom, hogy lehet, hogy azt örököltem tőle, hogy úgymond ezt kiközösítették a plébános, de csak a szószékről, nem nem csináltak neki rendes aptákat, és aztán üzent, hogy most visszamehet a templomba, mert lejárt a büntetés, és azt tudom, hogy nagyapám azt üzente, hogy ne küldjön hozzá követeket, hanem mondja ki ott az oltáron, hogy visszafogadják az a Pistvánt, ugye, de hát ezen úgy inkább szórakoztunk, de nagyapám elmondta azt is, hogy 47-ben hogy szavaztak, hogy legyen magyar misa, ne legyen. Ezeket úgy megjegyezgettem magamnak, az, amit lehetett, úgy nagyapámtól inkább sokat hallottam. Nagyapám, édesapám ment dolgozni, nem, ezzel nem igen törődött. És egyébként, mint olyan a magyarságról, nem beszélt senki. Ez egy tabu téma volt. Nálunk mindenki magyar volt a faluba. Hagyták, hogy éljünk. Én gyerekként néha elmentem egy pártgyűlés, vagy nem tudom milyen gyűlések voltak, vagy ilyen nagy gyűlések a faluba, és itt néha ott hallottam, hogy a polgármester től számon kérték, hogy pusztinában miért nincs ez, miért nincs az, azért nem magyarok vagyunk. És akkor kezdtem el gondolkodni, ezek szerint nem mindenki magyar a környéken, hát nem jártunk ki a faluból. De olyan nagyon szóval nekünk falu békén hagyták valahogy. Még azt kell mondjam, hogy még fel is néztek ránk a románok, hogy nem volt olyan rossz dolgunk. Aztán 80-as években igen, amikor már az egész országban voltak gondok, akkor nálunk is voltak, de egyformák voltak, hogy szekuritát mindenkit követett, hogyha valakit jobban, akkor jobban, vagy kevésbé, de én 1979-ben én átmentem Székelyföldre, és én ott dolgoztam egészen 89-ig.
Mit dolgoztál ekkor?
Én egy gyárba kezdtem el dolgozni, mint darukezelő. És úgy 2-3 évig 12 tornás darun dolgoztam, amiután egyetemre nem jutottam be, én mérnökire mentem, a kőolajiparból nem jutottam be, és ezért egy évig tanítottam pusztinába, de azt el kell mondanom, hogy az az egy év alatt 1977-ben népszámlálás volt egész Romániában, és én népszámláló biztos voltam. Felkészítettek, hogy ki mit mond, azt írunk be. Na most a Bökkenő az volt, hogy a faluban még volt egy Elekes Zoltán, marosvásárhelyi tanár, és ahol ketten jártunk, ott mindenki azt mondta, hogy magyar, ahol a román tanárok jártak, ott mindenki azt mondta, hogy román. És ebből egy kis botrány lett, de nem annyira, hogy újra népszámlálnak semmi, hanem botrány lett, megjegyezték, ez így nincs rendben, viszont engem tovább 77-78-ban nem vettek fel dolgozni. És szóval munkanélküli voltam itthon, pedig a katedra üres volt, én francia nyelvet tanítottam, mint helyettesítő tanár, és üresen maradt, akkor se vettek fel engem, és akkor elmentem Székelyföldre dolgozni. Azt mondtam, hogy úgyis szerettem volna a magyarok közé menni, itt hagytam mindent, és elmentem. Habár akkor már édesapám igazán beteg volt, 11-es voltam, amikor amputálták az egyik lábát, és hát egzisztencia nélkül maradtunk, mert húgom még akkor készült menjen gimnáziumba. Ez azért nagyon fájt nekem, és ekkor ütköztem először azzal, hogy magyar vagyok, és az miatt én hátrányba vagy elmarasztalnak, vagy bántanak, hogy nem vettek fel tanítani, és el kellett menjek a faluból. És ez volt az indok. Sőt, azt is mondták, hogy templomba jártam, pedig templomba se jártam abban az évben, mert ha akartak, akkor ezzel tudtak zsarolni. De átmentem Szentgyörgyre, és az ott úgy jobb volt nekem. Szóval ott kezdődött egy más világ, más élet.
Tehát akkor te mérnöknek indultál, majd elkerültél egy gyárba, ahol darukezelő voltál. Igen. Aztán mégis 30 éves korod után néprajzszakra jelentkeztél. Hogy történt ez az éles váltás? Vagy
igen.
Hogy jutottál el a darukezelőtől az etnográfusig?
Hát a darukezelő nem voltam, 2-3 évig voltam, utána minden létrát megjártam a gyárba, amit lehetett, és a legvégén a számítóközpontba dolgoztam, és Magyarországra 90-ben úgy mentem el, a matematika könyveim az írásztalomban voltak, közgazdaságira akartam menni, mert az passzolt volna az én számítóközponti munkámmal. De 90-ben átmentem tanulni, igazából nem is akartam, csak olyan kevés információt kaptunk, hogy lehet tanulni Magyarországon, mert Szentgyörgyön azért már létrehoztunk egy egyesületet, a Moldvai Csángó Magyarok Egyesületét, és én ott tettem, amit lehetett. És én átmentem Budapestre, csak hogy megnézem, hogy hogy is van ez az egyetemre jelentkezés, mert mi semmit nem tudunk itthon. És mégis hallottuk, hogy anyukám azt mondta, hogy vittek el pusztinából fiatal fiúkat, akik ott tanuljanak. És én átmentem utána nézni, és beálltam a sorba, hogy mindent meg tudják, hogy a temetem, és jöttem vissza, ott maradtam tanulni. Tudom, hogy 10 hely volt arra az esztendőre, és én a 11-nek, hát úgy beverekedtem magam, és ott maradtam a diákokkal. Hát közben azért Szent Györgyön én 13 évet dolgoztam, és ott azért kapcsolatba léptem a volt egy ilyen népiskola, ahol szőttünk, hagyományokról tárgyaltunk, elég jó emberek voltak ott, jó néprajzosok, akik ott voltak a mi társaságunkban, és hetente kétszer találkoztunk, ott beszélgettünk, aztán el is végeztem ezt a népfőiskolát, és diplomám is van belőle, és akkor úgy kiderült számomra, hogy azért a népi kultúra az, ami mondjuk fedi azt, amiben én éltem, és ha akarok többet tudni, akkor ezáltal tudottam meg, úgy, hogy nekem mindig a történelem és a néprajz vonzott, hogy ha mégis a tanulnék, akkor ezt tanulnám. És tényleg történelemre és néprajzra jelentkeztem, történelemről bejutottam egy verseny alkalmával, megnyertem egy verseny Budapesten, én már tudtam májusban, hogy bent vagy az egyetemen vagyok, és ott már arra nem emlékszem, hogy a néprajzból ott úgy csináltam, hogy vettem fel a szakat, vagy hogy felvételiztem, mert nyilván mindenkünk határon túliaknak más rendszerben voltunk, vagy más szabályzat érvényesült ránk, nem az, hogy, és főleg nekünk a mozdai magyaroknak nem a magyarországiakkal felvételiztünk, hanem ki volt ott már Taposfal az út, mert én egy olyan intézetben tanultunk, ahol előtte a szocialista országokból jöttek diákok, akiket egy év alatt megtanítottak magyarul írni, olvasni, és folytatták az egyetemet Budapesten. És minket oda raktak be, úgyhogy nekem ott nem volt nehéz történelem verseny nyerni a bulgár, még a nem tudom, kongói diákokkal, nem kongóiak voltak, hanem keleti diákok voltak. Igen, úgyhogy így jutottam be az egyetemre történelem és néprajz szakból.
Legutóbbi beszélgetésünkkor elárultad, hogy amikor te elkezdted Budapesten az egyetemet, akkor egy elég nehéz időszak vette kezdetét az életedben. Most ezelőtt a beszélgetés előtt is mondtad, hogy nyugodtan beszélhetünk erről, te akkor depressziós lettél. Hogyan emlékszel vissza ezekre az évekre? Hogyan tudtál kimászni belőle, és hogy esetleg a hited mennyire tudott ebben az időszakban segíteni?
Igen. Azt még visszatérnék, és azt elmondanám, mert ezt utólag jöttem rá, hogy Sepsi Szent Györgyön, amikor elmentem a magyar nyelvi misékre, vagy misére, én nem igazán vagyok ilyen nagy tanúságtételt szerető, hogy jaj, most ekkor tértem meg ekkor, de utólag rájöttem, hogy igazán jól én akkor kezdtem el hinni és kommunikálni Istennel, amikor először hallottam magyar nyelvi misét. Ugye ez nagyon benyomta a bélyegét, és utólag, és ez mindig ezért törtettem.
Ez mikor volt? Bocsánat, hogy közbeszólok.
79-ben, amikor kimentem Szent Györgyön, ott elkezdtem misére járni. És kézzel a múlszombaton elmentem Somolyon gyúrni, és az a plébános volt, aki akkor Szent Györgyön volt a plébános. Úgy meglepődtem, amikor bementem el, és mondtam neki, atya, ilyen nincs. Hát Budapesten én elkezdtem tanulni, hirtelen jött, anyukám szegény sírt, hogy ő nem tud engem fizetni. Mondtam, nem baj, ezt valahogy megoldom én másképp, most nem azért megyek egyetemre, anyuha édesanyám fizessen, mert arra már meghalt édesapám, és csak anyukám volt. Én örventem Budapesten, és nagyon nagy kapaszkodó volt a templom, csak nem tudtam leragadni egy közösség mellett, hogy mindig oda járjak, ez nekem hiányzott, hogy minden templomba járni, az nem volt jó. Aztán a Feneketlen tó mellett volt egy Szent Imre templom talán, az közel volt az én kollégiumomhoz, és oda jártam. Hát én ezt nem gondoltam volna, hanem nagyon féltem, hogy mi lesz velem, mert nem tudtam magyarul írni jól, és frászom volt, mi van az EH-ban, az is van az egyetemen. És ettől nagyon megijedtem, nagyon soknak tűnt a tanuló, de nem, tanulni én tudtam, de sajnos amivel találkoztam, depresszióval. Annak a jelei mutatkoztak 89-ben, és amikor még lőttek Szent Györgyön, mert emlékszem, hogy egy éjszaka nem tudtam egész éjjel aludni, olyan feszült voltam, és ez utána többször visszafordult. Hát nagyon nehéz volt. Az első évben karácsonyig olyan rosszul voltam, hogy ott akartam hagyni, sőt, hát öngyilkosság is előfordult, mert mindig a kék metrót kívántam, hogy szökjem be alá, aztán valahogy kimaradt. Úgy maradt el, hogy jó orvosokra találtam. Mert én mindenkit meggyőztem, hogy nem tudok tanulni. Anyukámat nem tudtam meggyőzni, azt mondta, hogy nincs, ilyen nincs, hogy te nem tudsz tanulni, te már mindig jó tanuló voltál, hanem te beteg vagy. és akkor elkezdtem járni orvosokhoz, a házi orvosom nagyon sokat segített, meggyőzött, hogy menjek el a Lipótba, én nem akartam menni, mert én nem vagyok bolond, de utána elmentem a Lipótba, és találtam végül, és rátaláltam egy olyan pszichológusra, aki bukovinai származású volt. És a bukovinaiak ugyanakkor menekültek a Csiki medencéből, amikor mi. És én azt az orvosnőt, azt a pszichiáternőt nagyon közelinek éreztem, és elfogadtam mindent, amit mondott ő, és nagyon jól eltalált, hogy milyen orvossággal kell kezelni, ami nekem való. És én egy-két hónap alatt annyira talpra álltam, hogy a januárban a vizsgákon a tanáraim azt hitték, én addig színészkedtem, és játszottam, hogy nem tudok tanulni, akkor ötös voltam mind. Szerintem nagyon sokan szórakoztam, és azóta is elfogadom azt, hogy nem mondják, hogy az orvosság nem jön, mert egyedül ki tudsz mászni, én nem tudtam ki. Elmentem a templomba, és nem tudtam imádkozni, nem tudtam koncentrálni, pokol volt a földön, de mondom, ez az orvosnak nem tudom a nevét, de bukovinai származású volt, és a Lipótba dolgozott. Egyszerűen megmentettem, amikor elkezdtem én rendszeresen azokat a gyógyszereket szedni, amikor nagyon szükség volt, és egyébként ez a mai napig így van, ezt nem tudom letagadni senkitől, de ez van. Akkor utána tanulni, és tudtam, hát utána le is doktoráltam, ugye én már szórakozok mindenkit, inkább meg se akarsz állni. Hát mondtam, de leállak én egy idő után, viszont. A depressziónak a nyoma, szóval azért nem tűnt el, az nem úgy van, hogy lelki betegség. Igen, lelki betegség, de úgy éreztem, mintha összegyűlne valahova, és nekem úgy gyűlt össze az egész, hogy a méhemben daganatok lettek, és 36 évesen én mindentől megszabadultam, szóval nagy műtétem volt, és kész. Tudom, hogy az orvosom nagyon sajnált, mondta, hogy próbáljuk meg hormonokkal kezelni, mert 36 évesen, hát mondta Tinka, még szülhet ezután, és tudom, az orvosom nagyon elképes, mondtam, doktor úr, nálunk 16 esztendősen szülnek, én már rég vén vagyok, és szóval tényleg bele nem, hogy mondjam, ezért nem szenvedtem, hogy nem nagyon akartam én félrezmenni soha, de nem, és volt időm, amikor elkezdtem tanulni, akkor szinte volt, hogy ne legyen vége. Úgyhogy sajnos igen, utána szegény tanáraim is már sajnáltak, de aztán helyreálltam, és kész. Ez van, tovább kellett élni, megtaláltam másba az elégtételeket, a sikereket. A tanárnőm nagyon vigyázott rám, aki most is anyukámnak tekintem, aki a doktori dolgozatomat vezette, most is hozzájárok, és tényleg vigyázott rám, és vigyáztak rám. Szóval nagyon én jó emberekre találtam, hogy mondjam. Ez nehéz volt, de túlléptem rajta, és utána biztottak, hogy végezzem el a doktorit, akkor elmentem egy francia doktoriskolába, utána elmentem Svájcba, dolgoztam, tanultam, ott már dolgoztam, és nem csak tanultam, de jó volt, és meg tudták szeretetni azt, hogy a doktori témámnak van értelme, mert én most azt mondom, hogy az én tanárnőm vigyázott rám, mert akár vallásban is neki futottam volna, írjak egy doktorit, de az már nagyon rázós volt akkor, és még ma sincs teljes nyitottság. Ugye engem egy ártalmatlan témára tereltek, az pedig a gasztronómia volt a Moldvai Csángó magyaroknál. és ezt meg is szerettem, illetve megértették velem, hogy ez a tudománynak egy ága, nem csak úgy semmi, hogy mert persze paraszti származású ember, most hát mi érdeklik, hogy mit teszünk már. Ez egy elég intim dolog, és gyűjtéskor is úgy láttam az emberek, hogy néha szégyelték már, hogy mit teszel. Hát nem mindenki élet első, második deszert, főleg Moldvában, hanem ettek egy levest, és köszönik szépen, jól vannak. És ez máshol is előfordult. Úgyhogy úgy szégelték, hogy mi akarom én tudni, hogy mit tesznek, mit étkeznek, de megoldottam. Svájcból elengedtek terepmunkázni, és egy hónapot töltöttem egy faluba, ismerősöknél vagy, akiket úgy megismertem, és akkor elfogadtak, és tudtam dolgozni, meg tudtam figyelni azt, amit én akartam.
Nyisztor Tinka néprajzkutatóval Kótáné Koltai Veronika beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják. Mária Rádió.
Hírpercek.